Úrunk, hálával dicsőítünk és magasztalunk ez alkalommal, amikor ismét lehetőséget adtál, hogy együtt legyünk, hogy imádjunk téged, hogy dicsőítsünk téged. Köszönjük, hogy kedves és jó megváltunk vagy, akinek el lehet mondani mindazt, ami fáj, el lehet mondani mindazt, ami terhel, és te megérted és meghallgatsz bennünket, megszabadítasz és megerősítesz. Köszönjük, hogy most gyülekezetként állhatunk előtted, és magasztalunk ezért a kegyelemért, amit adtál nekünk, hogy részünk lehet a te munkádban, a te tervedben, hogy megéljük a testvéri közösséget, és úgy is szolgáljunk neked. Köszönjük az igét, a tanítást, a testvéri közösséget, a lélek munkáját, amit tapasztalunk a mi életünkben naponként és hetenként. Így áldunk téged, Urunk, és szeretnénk veled találkozni, szeretnénk megérezni jelenlétedet, meghallani a te szavadat. Kérünk, hogy végezd ezt el a te szent lelked által ezen a délutánon is. Amen.
Énekelni fogunk.
Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből, az első fejezet első versétől. Pál, ami megtartó Istenünknek és Jézus és Krisztus Jézusnak, ami reménységünknek rendeléséből, Krisztus Jézus apostola. Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben. Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, ami atyánktól, és Krisztus Jézustól, ami Urunktól. Amikor Macedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efézusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat. Ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő termének megismerésére hitáltal. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bizatott.
Néhány gondolatot szeretnék elmondani az igével kapcsolatosan. Foglalkoztatott már egy ideje ez az ige, és úgy érzem, és úgy értettem meg, amit ma el kell mondjak itt a gyülekezetbe, hogy hát a tanítás végcélja ez a testvérek által meghatározott cím, aztán lehet ezt másképpen is értelmezni, vagy más címet is lehet neki adni. Most én a tanításról és a tanulásról szeretnék beszélni, mert a tanítás és a tanulás az nagyon fontos része a mindennapi életünknek, és a lelki életünknek is. Pál apostol is itt fontosnak találta, és fontosnak tartotta, hogy a gyülekezetet tanítsa. Sokszor a mindennapi életünkben, és most szeretnék néhány olyan dolgot is elmondani, ami párhuzamot lehet húzni, és gondoljuk tovább a gondolatokat, amit fogok mondani, mert párhuzamot lehet húzni a mindennapi életünkben történő dolgokba, és a lelki életünkben történő dolgok között. Most sokszor abba a hibába esünk, hogy tanulás nélkül szeretnénk tudásra szert tenni. Miért? Hát azért, mert a tanulás az időigényes, az lemondásokkal jár, igénybe veszi teljes figyelmünket és teljes odaszántságunkat. És úgy gondolom, hogy minden tanulásnak akkor van igazán értelme, ha a tanulandó dolgokat úgymond felsőn fokon sajátítjuk el. Mit is értek ez alatt? Elég közel áll most hozzánk ez a sakk témája, és úgy gondolkoztam, mi készültem, hogy ezzel is úgy vagyunk, hogy van, aki tudja, hogy létezik ez a sakkjáték. És ennyi, evel befejezte, neki ennyi a tudománya. Van, aki már azt is tudja, hogy a sakkon, sakkban hány bábú van, nagyjából a vezér, meg a bástya, meg a futó milyen lépéseket tud lépni, és van, aki ennyivel megelégszik. Van, aki már másképpen ismer bizonyos nyitásokat, ismer bizonyos lépéseket, és úgy tud sakkozni. Vannak, akik még felsőbb fokon művelik ezt. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy elérjünk egy bizonyos magas fokozatra, rengeteg gyakorlás szükséges, rengeteg idő odaszánás szükséges. Nem a sakról szeretnék ma este beszélni, mert Isten itt is, ebbe az igébe is rendelkezett a tanításról, mivel ő volt a gyülekezetnek a kitervelője. Tud-e mindenki egyformán evangelizálni, tanítani, vagy hitmélyíteni? Nem. Nem olyan rég volt szó, ez egyik bibliórán, azt hiszem Dénes tartotta, hogy kegyelmi ajándék kérdése ez. Pál világosan kifejezi az Efézus 4.11-12-ben, hogy Krisztus adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, a szentek tökéletesbítése céljából, szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Mi úgy gyakoroljuk a tanítást a gyülekezeteinkben, hogy ige hirdetés által is, és persze beszélgetések által is, de legfőbbképpen ige hirdetés által, és úgy elemeztem ezt a dolgot, az ige hirdetés különleges céljai az az evangelizáció, a másik a tanítás, a harmadik a hitmélyítés. Nem szeretnék beszélni mindegyikről, csupán a tanításról néhány dolgot, mert az ige hirdetés célja a tanítás is. Tanítani csak megszületett és értelmi fejlődés egy minimális fokára eljutott gyereket lehet. Éppen így működik ez lelkileg is. Egy lelkileg halott embert, aki nem érzékeli az Isten dolgai és az Isten nélkül élet közötti különbséget, hiába is igyekszünk tanítani az Isten dolgaira. Aki Jézus Krisztustól új életet kap, az egy lelki tudásszom fogja betölteni. Neki minden új lesz még. Tele lesz kérdésekkel. Olvastam, nem is tudom már, hogy hol, hogy így járt a múlt század vége felé egy falusi lelkipásztor testvér, aki az akkori kor racionalista ige hirdetéseit elmondva új prédikációs kötetet vásárolt Budapesten. Lett is ebből nagy baj, mert lelkipásztor társainak így panaszkodott, hogy képzeljétek el, a gyülekezetein tagjai teljesen megbolondultak. Felkapták a fejüket, hogy mondhatsz ilyet? Eddig olyan nyugodtan, józan emberek voltak, most meg mióta ezeket az új prédikációs köteteket használom, sorba jönnek ilyen kérdésekkel, és ilyet kérdeznek, hogy mit tegyek a bűneimmel? Megmenekülhetek-e a kárhozattól? Elfogad-e Isten így, ahogy vagyok? És a lelkipásztornak a társai megkérdezték, hát milyen prédikációs kötetet vettél? Mire ő valami Spurgeontól való prédikációs kötet volt, Spurgeon, hogy megértsük, hogy miről van szó. Kedves szülők és nagyszülők, emlékszünk még akkor, amikor a gyermekeink a miért korszakban voltak? Hogy ez mi? Az mi? És azt a korszakot éltük meg? Akkor, amikor újon a gyerekek fejlődnek, akkor kérdéseik vannak. És aki nem tanítja a gyermekét, az hamar meg fogja tapasztalni, hogy gyermeke nem tudja, mikor mi a helyes, nem tud felkészülni az életnek arra szakaszára, amikor önálló és felelősségteljes életet kell élnie. Így van a lelkiéletben is. Mondtam, hogy próbáljunk párhuzamot húzni. Azt mondja egy helyen az apostol, hogy a rosszban legyünk gyerekek, kicsik, de a hitben pedig érettek, férfiasak, Isten szerint határozottak. A délelőtt folyamán hallottuk, hogy jöjj és kövess engem. Elhívás a tanítványnak. Gondolkoztam a délelőtt is, hogy mit is jelent tanítványá válni, vagy tanítványnak lenni. A délutáni ige megadja rá a választ. Tanulni valamit, ennek célja van. A cél pedig az, hogy alkalmazzuk, amit tanultunk. Ugye itt az a fő gondolat, hogy a tanítás végcélja. A cél pedig az, hogy alkalmazzuk, amit tanultunk, és egy hasznosabb, céltudatosabb életet éljünk. Úgy gondolom, hogy mikor valaki egyetemre megy, senki nem megy úgy egyetemre, hogy egyáltalán ne érdekelné az az adott téma, amilyen szakot választ. Ugye, aki mikrobiológiára megy, az nem fog egy asztalos vagy egy fakitermelő egyetemre menni, vagy folytathatnám, mert nem ez a lényeg. De milyen jó az, hogy nekünk Krisztus tanítványainak van egy kiváltságos mennyei tudomány, és ennek a részesei lehetünk valamennyien, ha figyelünk a tanítómesterre. Erre a tudományra minden embernek szüksége van. Nincs még egy olyan tudomány vagy szakma, amivel mindenki felé szolgálni tudunk. Tanítványá lenni, majd tanítványá tenni. Már a tanítványság kiképzése alatt és utána is új megbízásban részesülünk. Ez pedig a szolgálat nagyon fontos a figyelmes, szorgalmas tanulás, mert csak az lesz megbízható és használható. Ismét a gyerekek jutnak eszembe, hogy gyerekek szeretnek-e menni iskolába minden nap? Megkérdezhetném őket, és ha úgy őszintén válaszolnának, akkor lehet, hogy általában nem lenne a válasz. De vannak olyanok is, akik igen szívesen mennek iskolába tanulni, mert érdeklik az új dolgok. Ki a jó és hű tanítvány? Az, aki igyekszik elsajátítani mindent, és ott van, amikor a tanítás folyik. Kinek az érdeke ez? Hát a tanítványé. Mert a hiányzás az mindig vesztesség. Akár a gyülekezetben való hiányzás, akár az iskolában való hiányzás. Mert azt be kell pótolni. De Isten akarata, hogy tanítványát tegyen engem is, és bennünket, és minden embert. Miért? Azért, hogy megbízható legyen hogy megbízhatók legyünk szolgálattal. Befejezném avval a gondolattal, amit mondtam a céllal kapcsolatosan, hogy a cél pedig az, hogy alkalmazzuk, amit tanultunk, és egy hasznosabb, céltudatosabb életet éljünk. Amen.
Mint a napfény, mint orradó, aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mint orradó.
Törekvők szolgálatát fogjuk meghallgatni, törekvők csoportjának szolgálatát fogjuk meghallgatni, aztán a zenekar fog szolgálni.
Szeretettel köszönjük a testvéreket. Bemutatom a törekvők csoportját, mi lennénk. Van egy ének, azt mondja, hogy gyengék vagyunk, kicsinyek, de a Jóisten segítségével naponként a jóra képesek, és az ő erejével törekvők naponként a jóra. Hétről hétre szoktunk találkozni, ha csak valami betegség, vagy valamilyen más program nem lenne szervezve. Különböző témákkal foglalkozunk, és pedig bűnfelismerés, megtérés, győzelem a bűn felett, az üdvbizonyosság kérdése, aztán beszéltünk Isten igéjéről, mi is a Biblia, és a hitről eddig. Aztán még előttünk vannak olyan témák, hogy a szeretet, a gyülekezeti élet, bizalom és engedelmesség, a szolgáló élet, és a Szentlélek munkája bennünk, életünkben. Nagyon jó és áldásos alkalmink szoktak lenni. Fiataljaink úgy hallottam, hogy szeretik, és nagyon megnyílnak, és jó építő alkalmink szoktak lenni, amikor is kérdéseiket megbeszéljük, ima témáikat és együtt beszélgetünk és imádkozunk. Szolgálatunk célja, jobban megismerjenek a testvérek, mert talán névlegesen ismerik, vagy fiataljainkat, talán tudják a neveiket, de lehet, hogy közelebbről nem ismerik. Szeretnének most én néhány szót magukról mondani, hogy hol is járnak iskolában, és igazából arról, hogy mit tett a Jóisten az ő életükben, az ő szívükben, hogyan munkálkodott és hogyan munkálkodik folyamatosan, hogyan ad nekik győzelmet, hogyan segíti őket a mindennapokban valóban azért, hogy a menny felé, a cél felé igyekezzenek. Egy kérésem lenne a testvérek felé is, jól nézzék meg fiataljainkat, és tegyék fel őket az ima listájukra. Nagyon fontos az, hogy naponként imádkozzunk kitartóan értük, és merjük megkérdezni őket a gyülekezetben, merjük megkérdezni, hogyha van esetleg valamilyen kérdésük, merjük őket bátorítani, ha esetleg valamiben elakadtak, azért, hogy együtt haladhassunk a menny felé. Így szeretnénk szolgálni most a testvéreknek. Fogadják szeretettel.
És szeretettel köszöntöm a testvéreket. Én, amiből készültem a konfiról, szeretnék egy üzenetet megosztani. Sok áldásos üzenetet hallhattunk, de most különösképpen szeretném kiemelni a szombat délelőtti alkalmat, amikor Novák Zsolt testvér volt az előadó, és az imával nyert csatákról beszélt. Többek között említette azt, hogy az imádkozás a hívő embernek egy fegyvere, amit Istentől kapott, mert ugye minden hívő ember részt vesz egy harcba, egy csatába, és nem mindegy az, hogy megy ebbe a csatába, hogy kikérje Isten segítségét, vagy nem. És mondjuk mondhatjuk azt, hogy az imádkozás az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb fegyver, amit a hívő ember használhat az életébe. Az imádkozás elével tudjuk a gonosz visszaverni életünkbe, és a gonosz hatalmát, de felhívta a figyelmünket arra, hogy az imádkozás életünkben nem egy megszokott és rutinszerű alkalom kell legyen, hanem egy minden egyes nap élő kapcsolatunk kell legyen Krisztussal, és mikor megvizsgáltam ez a gondolat alapján magamat, rájöttem azt, hogy arra, hogy vannak alkalmak, amikor nekem is inkább ilyen rutinszerű, csak azért, hogy nyugtassam meg magamat, hogy ma imádkoztam, de a hívő ember életében ez egy lehetőség kell legyen arra, hogy beszéljen a Teremtőjével. Az Úr Jézus életében is láthattuk azt, hogy korán reggel vagy késő este fent maradt és beszélgetett az Atyával, és ha ő nem hanyagolta ezt a kapcsolatot, akkor én se tehetem, mi se tehetjük. A gonosz csak az imádkozás által tudjuk legyőzni, és ha ezt nem gyakoroljuk, akkor a gonosz fog minket legyőzni, nem pedig fordítva. És ezt a fegyvert minden nap kell használjuk, mert az ima ereje által tudjuk a gonosznak az evejét megtörni életünk felett, a kísértésekben így tudunk megállni, és így tudjuk Isten segítségét kérni az életünkkel. Én szeretném ezt kívánni a magam és a testvérek életébe is, hogy legyünk kitartóak az imádkozásba, az Istennel való kapcsolatba, és így a gonosz nem tud előtt venni rajtunk. Amen.
El szeretnék mondani egy gondolatot, ami megfogott a konfin. Szombat délelőtt az imával nyert csatákról volt szó, volt a téma, és volt egy olyan gondolat, hogy ha kinyomtathatnánk az elmúlt egy hónapban elmondott imáinkat, akkor mit tudhatnának meg rólunk, mire számíthatnánk, és vajon én, amikor imádkozom, akkor azt tiszta szívből teszem, vagy csak egy rutinos, megszokott dolognak fogom azt fel. És ez a gondolat nagyon sokáig foglalkoztatott, és még mindig foglalkoztat, mivel nem nagyon rég tértem meg, és már jöttek a csaták, és kísértett a sátán, és meg kellett álljak Isten mellett, és rá kellett jöjjek, hogy ez csak az imával sikerülhet, és rá kellett jöjjek, hogy sokkal többet, és teljes szívemből kell imádkozzak, mert csak ez hatásos a sátán ellen, és így nyerhetem meg a csatát, és így lehet nekem is örök életem, és azt szeretném kérni a testvérektől, hogy imádkozzanak értünk, és én is szeretnék imádkozó hívő ember lenni. Amen. Köszöntöm én is a gyülekezetet. Én is el szeretném mondani, hogy mi érintett meg a konfin. Pénteken a bátorság embereiről volt szó. Be kell vallanom, hogy amióta megtértem, hát nem mindig voltam bátor bizonyságot tenni az osztályban, vagy ahol épp voltam. És péntek este rám nehezedett minden, és imádkoztam, és bocsánatot kértem Istentől, hogy tudtam azt, hogy ez így nem jó, és próbálok ebből változni, és nap mint nap ezért imádkozok, hogy legyek bátor, legyek kész a szolgálatban, és ne féljek bizonyságot tenni, és szeretném kérni a gyülekezetet, hogy imádkozzanak értünk, törekvőkért, akik nemrég tértünk meg, hogy tudjunk megállni Isten mellett, és legyünk mindig kész bizonyságot tenni. Amen.
megy, úgy. Én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Hát lehet, hogy engemet csak úgy ismernek a testvérek, mint az a magas fiú, de hát szeretnék még bemutatkozni azoknak, akik már még nem ismernek. A nevem szerint Vénron Ruben, de hát már gondolom ismernek a testvérek, mert egy ideje már a gyülekezetbe járok, és az úr útját követem, és Német Liceum diákja vagyok, 10. osztályos vagyok. Ez látszik rólam, és ezt lehet tudják is rólam a testvérek, de azt, hogy mi van a lelkemben, azt nem mindenki tudja, és most szeretnék erről is egy kicsit beszélni, hogy hogy állok én a lelki dolgaimmal. Én a megtéréssel teljesen egyetértek, nem hívő háttérből jövök, és erős katolikus családból, és volt sok kételjem a hitvallással, és megtértem, és elfogadtam azt, hogy igazán ez az ige, ami az Isten szava, az az alapja a hívő ember életének, és ezt tartom én is, a hitem az, hogy aki Bibliát olvas, csak az ismerheti meg Istent jobban. Hát elkezdtem azon gondolkozni, hogy be kéne én merítkezzek, vagy nem, hogyha én tényleg megtértem. És úgy gondoltam az elején, hogy hát minek merítkezzek én, mert én nekem ez csak bajt okozna, mert elvégre sok mindenki van, aki hívő ellenes a családba, és ez nekem nem okozna semmi jót, akkor most minek tegyem meg? És én azt mondtam, hogy hát uram, most mi ezt napoljuk el. Meghirdették a törekvők óráját, és én úgy mentem oda, mint aki csak közelebb akart kerülni az Úrhoz, és szerettem a törekvők óráját akkor is ugyanúgy, mint most, mert nagyon sok jó dolgot tanulunk a törekvők óráján, és szerettem az Úrhoz közelebb kerülni, ez így van, de az a vágy a szívemben, hogy bemerítkezek, és a gyülekezethez tartozzak, mint egy tag, az nem volt meg. Hanem szerettem volna szolgálni is, csak akkor még nem voltak úgy aktív terek, amikben kivehettem volna a részemet. És úgy gondoltam, persze nagyon mondtam, hogy erre nekem nincs szükségem, ameddig Isten lelke meg nem győzött, és azt nem mondta, hogy hé, figyelj most, hogyha tényleg elfogadtad, hogyha az Úr Jézus is megtette, akkor én, ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy nem. És elfogadtam, hogy be kell merítkeznem, és szeretném én is tenni ezt, mert szeretnék én is a gyülekezet tagja lenni. És elkezdtem kutatni, és gondolkozni a hitvallások közt. És én úgymond egy végletek embere voltam megtérésem előtt, és még most is harcolok ezzel, mert az óemberből sokszor visszatér ez a tulajdonság. És beleestem abba a végletbe, hogy elkezdtem a többi vallást gyűlölni, mert hogy ők milyen helytelenül vallanak dolgokat. És elkezdtem gyűlölettel fordulni, és olyan igazatmondó lenni, nem hívő ember, hanem egy olyan vádaskodó lenni, aki csak azt tudtam mondani, hogy ez nem helyes, az se helyes, ez se helyes, csak ez helyes. És ez nem volt egy helyes, mert vannak olyan emberek, akiket sajnos így eltaszítottam az Úrtól, és nem közelebb hoztam azáltal, hogy én törvényeskedtem a tudományommal. És ezt észre kellett vennem a közelmúltban, hogy ez egy nagyon nagy hiba volt az életemben. És hogyha adhatok egy tanácsot a testvéreknek, így mint egy frissen megtért, az, hogy ne gyűlöljünk senkit, akármilyen más vallásból van, és ne próbáljunk törvényeskedni, hanem először fogjuk meg az Isten szeretetével. Arról beszéljünk, hogy Isten szeret, mert nem arra van szüksége, hogy elmondjuk neki, hogy ezt meg ezt ne tegye, hanem azt kell elmondjuk neki, hogy ezt meg ezt tegye, mert Isten szereti. És szeretnék még én is egy pár gondolatot visszamondani, már a többi testvérem ebből szolgált a szombat délelőtti alkalomra, a konferenciáról. Egy pár ötlet, és nem ötlet, hanem gondolat nagyon megfogott engemet is, csak én szeretném azt is elmondani, hogy mikor ezeket a gondolatokat, amiket a testvér prédikálta, az igazi ima életembe belehelyeztem, akkor megláttam, hogy mennyire helytelenül imádkoztam előtte, és ahogy már elmondták a testvéreim is, nagyon, nagyon nagy áldás az, hogy mi imádkozhatunk, és én ezt nem tartottam olyan áldásnak. És rájöttem, hogy ez az ima, ez tényleg egy olyan, mint a legnagyobb fegyver, ami a hívő embernek adatott a sátán ellen. Hogy amikor azt a hívő ember a kezébe veszi, akkor nem csaphat vissza, tehát nincs ereje a sátánnak felette. És elkezdtem buzgóan imádkozni személyekért, és annyira nagy boldogság volt az, hogy ebben a rövid időben, amióta eltört a konferencia, láttam azt, hogy elkezdtek közeledni Isten felé azok a személyek, akikért buzgóan és szívből elkezdtem imádkozni, és észre megláttam Istennek a csodáját az életükben, és kívánom ezt mindenkinek. Amen.
Éppen a zenekar tagjait kérjük, hogy foglalják el helyüket, zenekari szolgálatot kérünk, aztán Kui Ferenc testvér szolgálatát fogjuk meghallgatni.
Van egy kedvenc versem, az a címe, hogy Aranyhegedű. Mi lesz a dolgom, ha innen elmegyek, ezen sokat gondolkoztam én. Ha életfényem egy napon kiarszik, testi börtönömből kiszabadulva fölmegyek, és Jézus jön elém. Azt mondjátok, örök pihenés lesz ott azoknak, akik Isten szeretik, akik üldözést, gyalázatot, szegénységet, fájdalmat, terhet és bunyt Krisztusért örömmel szenvedik. Mi lesz a dolgom, ha oda feljutok? Én ott nem a pihenést vágyom, valami mást, zenét, egy gyémántkulcsos, ezüst húron zengő aranyhegedűt. Ez volt mindig a földi álmom. Uram, ott leszek fehér ruhában, egy ilyen hegedűt adj nekem. Lelkem dallamát, ha döntsem bele, ha vonult majd a húrokra teszem, imádatomat játszom el vele. Kérjetek ti is, kedves testvérek, hangszereket, lantot és gitárt, csellót és mandolin, citerákat, hárfát, dobot, fólát, dísérjük együtt a mennyurát. Harsogjanak kürtök, szóljanak dobok, újjanak térdre mindenek, szent harmóniában olvadjon össze hála, hódolat, magasztalás, erő, dicséret, dicsőség Istennek. Amen. Muzsikálok egy kicsit.
köszöntünk mindenkit ezen az Isten tiszteleten, és azt kívánjuk, hogy az Úr jelenléte legyen érezhető mindnyájunk számára. Ne engedjük ezt a tél közepi vagy ősz közepi novembert, hogy lenyomjon bennünket, hanem legyen nyitott a szívünk, és legyen friss az elménk, hogy odafigyeljünk arra, ami történik itt az Isten tiszteleten. A délelőtt folyamán Szilágyerkeden voltam, ahol Molnár Otto lelkipásztorrá avatása történt, és onnan hozom a gyülekezetnek a köszöntést. A szilágyerkedi gyülekezethez lett felavatva lelkipásztornak Molnár Otto testvér. Ő a somlyói gyülekezet tagja volt, addig, ameddig meg nem hívták oda őt szolgálni. Most kérjük az énekkart, hogy szolgáljon egy énekkel, utána az ige hirdetés következik majd. Örömmel hallgattuk az énekarnak az énekét a megváltásról, ami kiterjed úgy a mi bűneinkből való megváltásra, mint a törvény kényszerétől való megváltásra is. Azonban a megváltás nem csak a mi privát életünknek a helyrehozása a bűn hatása alól, hanem a megváltásban benne van az is, hogy Isten helyreállítja az ember közösségi életét. Mert ahogy látjuk, hogy hogyan teszi tönkre a bűn az egyént, és megkötözi különböző dolgokkal, különböző erőkkel, és tönkre teszi a jellemét, tönkre teszi a gondolkozását, úgy tette tönkre az emberi közösséget is a bűn. Amikor Ádám vétkezett Évával együtt, a feleségével, akkor hát nem csak az lett belőle, hogy Kain gyilkos lett, és ezzel vétkezett, hanem az is lett, hogy az emberi közösségbe problémát okozott ez a bűn, és azt mondja Kain, hogy félek, hogy meg fognak ölni. És Isten azt mondja, nem fognak megölni, mert én teszek rád egy pecsétet, egy jelet, hogy ne bántson senki. És így Kain el kellett menjen a családjától jó messze, és úgy kellett éljen, mert már a bűnnek a hatása megmutatkozott az emberi közösségekben is. Amikor a megváltás helyrehozza a közösségeket, akkor azzal kezdi Isten, hogy létrehozza a gyülekezetet. A gyülekezetben lenni megváltottként az egy öröm, az egy áldás, de nem csak hogy áldás, hanem nincs más lehetőségünk. Ha valaki meg van váltva, az Istenhez tartozik, és az Isten családjához tartozik, és olyan, hogy egyedüli, vagy magányos keresztény, olyan nincsen. A Biblia nem ismer olyat, hanem azt ismeri, hogy mindenki, aki megtért Jézus Krisztushoz, azt a Szentlélek bemeríti Krisztusnak a testébe, hogy ne legyen egyedül, hanem legyen közösségben. És ennek a közösségnek nagyon érdekes az élete. Ebben a földi világban a legérdekesebb dolog itt történik a gyülekezetekben, mert minden más, ami történik, az el fog múlni. A tudomány véget ér, a művészetek befejeződnek, a civilizációk romba dőlnek, de amit Isten végzett, az egyszerű, vagy a híresebb, vagy a kisebb, vagy nagyobb gyülekezetekben, az örökre megmarad. És ennek a gyülekezetnek lett először is Pál apostol az apostola, hogy ilyen embereket térítsen meg és vezessen Krisztushoz, de ugyanakkor lett egy lelki atya is, aki a gyülekezetben munkálkodott, és odafigyelt a gyülekezet tagjaira, és nevelte őket, tanította őket, szervezte őket, olyannyira, hogy az egyik alkalommal azt mondja, hogy annyi bajom van, és annyi szenvedésen mentem keresztül, de még ezen felül az üldözése, a fizikai bántalmazások, a betegség, az utazása, a verések, meg mindenen fölül ott van rajtam az összes gyülekezet gondja. Milyen különleges az, hogy az apostolnak ilyen gondja volt, ilyen terhe volt. De nem egyedülálló. Pál apostol meghalt, elköltözött az Úrhoz, ahogy ő kívánta, de a gyülekezet nem fog működni anélkül, hogy ne legyenek olyan emberek, akiknek a szívükön van, az elméjükön van a gyülekezet gondja. Lehet, hogy csak egynek a gondja. Lehet, hogy kettőnek, vagy háromnak, vagy többnek. Mert Isten úgy szervezte meg, és úgy tervezte a gyülekezetet, hogy az olyan legyen, mint egy család, hogy sokféle emberek legyenek, hogy ne egyforma emberek legyenek benne, legyenek gazdagok és szegények, okosok és kevésbé okosok, finomak és kevésbé finomak, mindenféle nemzetből zsidók is legyenek, és görögök is legyenek, hogy ebbe a családi légkörbe Isten valami különleges dolgozzon és munkáljon ki. A mi gyülekezetünk is ilyen. A felolvasott igéből tehát Pál apostol úgy mutatkozik meg, mint egy lelki atya, aki az ő szeretett fiának, Timóteusnak ír levelet. És nagy gonddal szeretné, hogy ez a Timóteus megerősödjön. És hogyha ő neki el kell mennie, hogyha meg fog áldoztatni, és ki lesz ontva vagy öntve italáldozatként, akkor ez a fiatalember, meg Titus, meg a többiek, akikkel együtt járt misszióba, álljanak a helyére, és ugyanúgy, ahogy ő, viseljék a gyülekezet gondját. És azt mondja neki, hogy kérlek téged, hogy keres utódokat magadnak. Olyan emberek, ahogy én tanítottalak téged, úgy tanítsa te is azokat, hogy majd amazoknak a tanítására alkalmas legyen. Pál apostol látta ezt, hogy a gyülekezet nem fog működni lelki atyák nélkül. Nézzük meg most, testvéreim, néhány gondolatba Pál apostolt, mint lelki atyát. És amíg nézzük az ő életét, vagy életéből néhány mozzanatot, gondoljunk arra, hogy vagyok én lelki atya? Vagy abba az irányba haladok én, hogy az legyen belőlem? És amikor itt azt mondjuk, hogy atyák, meg fiak, akkor nem férfiakra gondolunk csak, meg fiúkra, mert mondhatnánk azt, hogy lelki anyák is. Vagy mondjuk azt, hogy leányok. Itt nem nemi megkülönböztetés van, hanem lelki érettségi megkülönböztetés. És a férfiak is lehetnek atyák, és a nők is lehetnek atyák, vagy mondjam úgy, lelki anyák, akik segítenek másokat előre. Minden bizonnyal sokunknak az életében már ideje, hogy lelki atya legyen, vagy lelki anya legyen. Ahogy a fizikai életben. Amikor már valaki eléri a 20 éves kort, akkor már a legtöbb embernél az áll be, hogy anya lesz és apa lesz. Hány év kell neked, meg hány év kell nekem, hogy olyan keresztény, olyan hívővé válj, aki által születnek gyermekek, és aki gondozod azokat, akik születtek, akinek a figyelme ott van, hogy kint segítsél, hol találsz egy Timóteust, vagy egy Tituszt, hogy segítsed és felkaroljad, és magad mellé vegyed, hogy ő is fejlődjön, mert a te életed, meg az én életem hamarosan be fog fejezni, és vajon meg fog-e szakadni ez a lánc valahol a gyülekezet életében? A szatmári gyülekezetében például. Mit tett Pál apostol? Testvéreim, belátta annak a szükségét, hogy lelki fiakat neveljen, és ezek voltak a társai, akiket elvitt magával a missziós úton. Az ő esetükben még hamarabb bekövetkeztek ezek a folyamatok. Mondjam úgy, az első generáció kereszténység kora érett volt. Mert olyan volt a helyzet. Lehet, hogy sok mindenben nem voltak olyan szofisztikáltak, mint mi, olyan bonyolultak, egyszerűbben fogták fel, mert az apostol, mikor megalapította a Galácia gyülekezeteket, és tette egy kört, néhány hónap múlva visszament, és vezetőket állított oda azokhoz a gyülekezetekhez. Aztán a második misszió útját azzal kezdte, hogy vitte magával a társait. Nem csak azokat, akiket mellé tett az antiókiai gyülekezet, hanem azokat, akit talált az úton. Például Timóteus. Mikor megtalálta őt, akkor körülmetélte, és magával vitte, mert tudta, hogy vegyes családból származik, és hát, hogy nehogy megbotránkozzanak a zsidók, hogy fogadják el ezt a munkatársi csoportot, különben ő tudta, hogy a körülmetélkedés nem számít egyáltalán, de hogy legyen lehetőség ennek a fiatalembernek, hogy ne legyen rajta semmi ítélet, semmi folt ne legyen, hanem tudják befogadni az emberek, a zsidó keresztények akkor ezért körülmetélte. Testvéreim, a Pál apostol, mint lelki atya először is abban mutatkozott meg, hogy sokan megtértek rajta keresztül, és Timóteus is rajta keresztül tért meg. Ennek a mozdanatait nem tudjuk, de minden bizony, amikor azt mondja neki, hogy fiam, az én szeretett fiamnak, az én fiamnak Jézus Krisztusban, akkor ott, ahol ő lakott, és ahol járt, ugye megtalálta ezt a Timóteust, és elvitte magával, és úgy gondozta, mintha a saját gyermeke lett volna. És lelkileg az is volt. Általa megtért. A kérdés az, hogy meg tudnak térni rajtunk keresztül az emberek? Mindenkin, vagy a legtöbb keresztényen segíteni kell, hogy megtérjen. Valakinek kell vele beszélgessen, valakinek kell vele imádkozzon. Valaki rá kell mutasson dolgokat, fel kell mutasson az életébe. Valaki alá kell húzzon egy Istennek egy ígéretét, valahogy segíteni kell. Ott kell lenni a születésének az embereknek. Eljutottál oda, testvérem. Most beszéljünk, hogy lelki atyák hogyan jönnek létre. Eljutottál? Ha most megkérdezne valaki, és az, hogy testvér vagy testvérnő, szeretném, hogy segítsen nekem, hogy megtérjek. Mit tudnál vele kezdeni? Tudnád segíteni? Érsz-e, tudnád venni a lelki világodba, hogy hol van ez az illető, aki keres, mi az, amit hisz, esetleg mi az, ami megkötözi, hogy meddig jutott el, hogy most kész-e arra, hogy befogadja az urat, vagy akadályozza még valami. Észre tudnád venni, tudnád neki segíteni, mondja, barátom, ezt és ezt kellene tegye. Különben nem nehéz, csak kell hozzá egy bátorság, és kell hozzá egy égő szív. Mert még a fiatal hívők is tudnak másokon segíteni, hogy megtérjenek. És itt születik a lelkiatya, itt kezdődik, hogy valaki lelkiatya legyen. Legyen az a vágy a szívedbe, hogy embereket vezess az Úrhoz. Beszélgess velük. Tégy bizonyságot. Látogasd meg. Keres alkalmat arra, hogy valakihez kapcsolódj. Hát, ha megadja az Úr neked azt a lehetőséget, hogy valakit az Úrhoz vezess, és segíts neki abban, hogy megtérjen. Milyen nagyszerű dolog. De Pál apostol nem csak olyan ember volt, aki által meg tudtak térni az emberek, hanem magával vitte misszióba Timóteust. Olvassuk az apostolok cselekedetei 16. részben, a 3. versben, épp azt, amit az előbb mondta, hogy magával vitte a misszióba. És ez a misszióba való dolog, az nem úgy történt, mint ahogy mi itt néha el szoktunk menni misszióba, hogy gyere velem, meglátogatjuk a gyülekezetet. Elmegyünk Újvárosba, vagy Remetébe. Mi is sokszor mentünk, mikor fiatal hívők voltunk, mentünk misszióba. Misszióba menni Pál apostollal azt jelenti, hogy vele élt. Hónapokig, évekig vele volt. Látta az életét, látta a viselkedését, látta a gondjait, látta a törődését, a szenvedését, hallotta, hogy prédikált, hallotta és látta, hogy élte meg az igét. Magával vitte a misszióba, és itt is Pál mondja, hogy ő az ő szeretett fia, de nem csak Timóteus volt az, akit magával vitt, hanem ott volt Titus is. Titusnak az volt a feladata, hogy elmentek, és őt Krétába hagyta. Timóteusnak az volt a szolgálata, hogy mikor mentek Macedóniába, és ez nem az az út, amiről olvasunk a második missziós úton, hanem mikor mentek Macedóniába valamikor, akkor azt mondta, te maradj itt Efézusba. És így tanult Timóteus. Szoktál magaddal vinni valakit? Hogy betekintsen a te szolgálatodba, a te életedbe. Vannak ilyen barátaid a hívők között, hogy meghívod, hogy legyen veled, hogy jöjjön el a házadba, vagy ha csinálsz valamit, akkor megmagyarázod, betekintést enged el az életedbe, elviszed, bekapcsolod a te szolgálatod, hogy lássa, hogy mit csinálsz, és hogy állsz hozzá a dolgokhoz, hogyan gondolkozol. Na ez, itt kezd előjönni az, aki lelki atya. És ez nem egy alkalmi tevékenység volt Pál apostolnál, hanem egy jól meggondolt, kigondolt nevelési program volt. Aztán, ha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy feladatot adott nekik. A legegyszerűbb feladat az volt, amikor ugye Görögországban voltak missziózni, és hát Béreába maradt Timóteus. Pálnak tovább kellett menjen, ő elment Korintusba, és akkor egyedül volt, a társai ott maradtak, hogy valamit még ott a gyülekezetbe, a frissen megtért testvérek között, kis csoportban, hogy valamit intézkedjenek. És Pál megvárta őket. Prédikál, Athénban még egyedül volt, majd aztán csatlakoztak hozzá a társai, és majd mentek együtt Korintusba. Aztán van más lehetőség. A harmadik útján, amikor Pál sokat időzött Efézusba, akkor leveleket küldött Korintusba. Mert sok volt a baj Korintusba, és ebbe a bajkezelésbe és bajorvoslásba bevonta Timóteust, és küldözgette a leveleket. Nekünk két levél van itt a korintusiakhoz írva a Bibliában, de több volt, mint kettő. Legalább 4 levél volt, ami elment Korintusba, vagy még több is, És végül ez a sok postás és üzenet és elküldte és bátorította a gyülekezetnek, megintette, és majd mikor lecsillapultak a dolgok, akkor azt mondja Pál, örülök, hogy ez így volt, most a megyek én is hozzátok. És aztán itt pedig azt látjuk, hogy még nehezebb feladatot adott neki. Nem csak egy részfeladatot, hogy fiam, nézd csak, ebben benne vagyunk most, ezt a korintusi ügyet el kell intézni, legyen neked is részed ebbe, hanem Timóteus már eljutott oda, hogy utaznak és megállnak Efézusba, és azt mondja Timóteus, te most itt maradsz. Ennek a gyülekezetnek minden terhe most már a tiéd. És ott hagyta. Efézus nem volt egy könnyű gyülekezet. A korintusi is nehéz volt, és az efézusi gyülekezet is nehéz volt. Mert olyan világba éltek. Egy nagy város volt Kis-Ázsiában akkor, ahol a pogányság erőteljes volt, a babona erőteljes volt, az okkultizmus erőteljes volt, és jöttek ezek a testvérek, és sok minden zavar volt a gyülekezetben, és ott hagyta ezt a fiatalembert, hogy te végezd a szolgálatot. De nem hagyta el. Ahogy teltek a hónapok és az évek, majd visszaküldi neki. És ez egy következő dolog, hogy hogyan működött Pál apostol, mint lelki atya, mert lelki támaszt adott Timóteusnak. És abban az időben, amivel a legkönnyebb volt távolról lelki támaszt adni, az a levelezés volt. És itt látunk két levelet. Az apostol már a börtönben van, már öreg, már megrokkant a szolgálatban, és írja Timóteus fiának, szeretett fiának a Krisztusban, hogy mit csináljon. És Timóteus elfogadja, és dolgozik, szolgál Efézusba. És nem volt hiába való Pálnak a bizalma vele szembe. Testvérem, te meg tudnád tenni ezeket a lépéseket? Azt gondolod, hogy csak úgy magától nőnek fel az emberek a gyülekezetbe? Sokkal többek lennénk, ha nem így gondolkoznánk. Istennek van hatalma, hogy magától is felnőjön valaki, hogy ne foglalkozzon vele. De mi lenne, ha te csak megszülnéd a gyerekedet, és nem is törődnél vele? Lehet, hogy felnőne valahogy. Lehet, hogy felnevelné az utca is. Vagy a rokonok. De nem így van a dolgok rendjében. És a dolgok rendjében, a gyülekezetben is úgy van, hogy írok nektek atyák, írok nektek gyermekek, és írok nektek ifjak. Itt vannak ezek az érettségi szintek a gyülekezetben, és ezen az érettségi szinten előre kell menni. Nem maradhatunk gyermekek mindig a hitben. Nem maradhatunk, mindig mások gondoskodjanak rólunk. Mások etessenek, mások tegyenek tisztába, mások tanítsanak járni. Mondják meg, hogy ide vagy oda menjek, ide tegyem vagy oda tegyem. Egyszer már fel kell nőni. És azt mondja az apostol, írok nektek fiatalok vagy ifjak, mert legyőztétek a bűnt. Most már nem kellett, mikor kicsik voltak, akkor tanítottuk, hogy ne így győzd le a bűnt. Ezt csináld, ezt mondjad, így imádkozz, így van meg a bűnödet. De mikor már ifjú lett, akkor most már legyőztétek a bűnt. Azt is, ami bennetek van, azt is, ami megkörnyékez, azt is, ami a bűnös természetből jött, ti ifjak vagytok, mintha csak azt mondanál, gratulálok. Így tovább. De ifjú sem maradhat meg mindig az ember. El kell jusson oda, hogy lesz belőle atyák. Írok nektek atyák, mert megismertétek az Isten. Hát miért nem akkor ismertük meg az Urat, amikor megtértünk? De az ismeretbe előre haladtunk. Mélyebbre jutottunk. Megismertük az Úrnak a lelkületét, megismertük az ő gondolkozásmódját, megismertük az ő tervét. Meg magunkévá tettük, hogy hogy reagál az Úr Jézus. Hogy, ahogy hallottuk a bizonyságtétel, amikor látunk egy rosszat, akkor nem rosszal reagálunk, hanem jóval reagálunk. A körülöttünk lévő rossz bennünk belülünk kihozza a jót, mert ezt láttuk az Úrnál, ezt láttuk az Istennél. És ott van, mint lelki atya, akkor tudok körülnézni, és azt mondom, hogy tudnám én ezeket az embereket gondozni. Mit tudnák én tenni, hogy több legyen lelkileg? Hogy egy kicsit előre haladjon? Na ez a lelki atyának a gondja. Aztán az apostol betekintést enged nekünk arra is, hogy lássuk meg, hogy Timóteus, mint lelki fiú, milyen volt. És akkor szeretném ezt bátorításképpen mondani azoknak, akik fiatalabbak a hitbe, vagy úgy érzik, hogy gyengébbek a hitbe, hogy legyenek lelki fiak. Mert valójában azt jelenti, hogy készséges lenni a tanulásra, készséges lenni a fejlődésre. Timóteus egy olyan volt, aki készséges volt erre. Nem valahol magasan kezdte, az ő családja nem volt ideális egyáltalán. Sokszor az a képzettünk, hogy milyen jó családja volt Timóteusnak, még a nagyanyja is hívő volt, és az anyja is hívő volt. Igen, ám, de az apja nem volt. Ez egy vegyes család volt. És hogy feltesszük a kérdéseket, akkor az anyja hogy ment hozzá az apjához? És hogy lehetett, milyen lett volt az a család, ahol az apa görög, és bele se kerül a Bibliába, hogy valamit lássunk rajta, csak a fia meghaladja őt lelkileg. Voltak bajok ott. Nem olyan magasról kezdte Timóteus, de készséges volt, és haladt előre. Amikor Pál azt mondta neki, hogy gyere vele missziótba, akkor nem mondta, hogy nem megyek. Kész volt csatlakozni Pálhoz és segítője lenni. Fiatal keresztény volt, amikor először magával vitte, és nem szabadkozott. Nem mondta, hogy hát mit tudnák én tenni? Ó, apostol, menjünk el! Hát milyen nehéz ez, mert utazzunk! Hát akkor hogy fogunk mosakodni, hol fogunk enni, hogy mi lesz velem? Mikor a Pál utazásaira gondolunk, sokszor nem is gondolunk ezekre, hogy hol aludtak, hol ettek, hol tisztálkodtak, hol mosták a ruhájukat, honnan volt pénzük. De vállalták. És ment vele. Kedves barátom, fiatal, hívő testvérem, ha valaki azt mondja, hogy gyere velem, akkor mit mondsz? Van egy kis szolgálat, itt be kell kapcsolódni. Ó, én nem tudom, én nem értek hozzá, én el vagyok foglalva, én fáradt vagyok, van nekem elég bajom. Ha így viselkedsz, soha nem fogsz fejlődni. Nem lesz belőled erős fiatal, és nem leszel majd lelki atya se 20 vagy 30 év múlva. Aztán kész volt bátortalanságán erőt venni. Vállalta a fejlődésnek a kihívásait. Azt mondja egyszer neki az apostol, hogy emlékezem könnyeidre. Vajon miért sírt Timóteus? Hát valószínűleg nem volt olyan erős jellem. Nem volt az a bátor, aki összeszorítja a fogát, és semmi baj. Még kívülről is látszott, hogy törékeny lélek, talán, hogy bátortalan. Még később is, évekkel később azt mondja neki, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát. Timóteus úgy viselkedj, hogy senki meg ne vessen téged fiatalságod miatt. Ne félj az emberektől, legyél bátor a szolgálatra, a tanításra, az intésre. Fiatal barátom, ne félj! Mennyi ember van keresztény, akik úgy félnek. Félnek valamit csinálni. Félnek, mert bátortalanok. Úgy gondolják, hogy ők nem tudják megcsinálni. Hogy ez nem nekik való. Hát ki tudja megtenni? Hát amikor lelki munkába dolgozunk, akkor az Úr munkálkodik, és nem mi. És kinek könnyű? Senkinek sem könnyű. De az Úrba bízunk, és tudunk menni előre. Timóteus, vállalod azt, hogy a bátortalanságodon erőt vegyél, és azt mondod, hogy megyek előre az Úrral, megyek előre Pál apostollal, megyünk missziózni, és hát mit mondjak, nem a legkönnyebb utat fogta ki Timóteus. Aztán volt még valami. Pál tekintélye alatt kész volt szolgálni. Ahogy mondtam az előbb, amikor azt mondta neki az apostol, te Béreában maradsz. És ott maradt. Nem mondom, de mit tudok én itt csinálni? Pál, te térítetted meg őket, te tanítottad, itt hagysz minket. Azt mondta az apostol, te itt maradsz, és elintézed a dolgokat, majd jössz velem, találkozunk majd Korintusban. Néhány hétig ott volt. Aztán majd elment Korintusba, vagy az előbb mondta. Most pedig itt marad Efézusba. És soha nem figyeltem fel úgy, mint most, amikor olvastam ezt a levelet újra, hogy tele van parancsal. Nem olyan tanácsok vannak, nem egy leírása a helyzetnek, hanem azt mondja az apostol, ezt tedd, amaszt tedd, így csinálj, így mondj, így taníts, így közelíts az emberekhez. És nem mondta neki, na hát aztán csak tennem. Nem mondta ezt Timóteus. Ahogy mi hajlamosak vagyunk a munkatársainknak, meg az elődeinknek, meg a lelki atyáinknak, nemet mondani, és azt mondjuk, hát talán nem éppen úgy van az. Hát. Amikor Timóteus Pálnak a tekintélye alatt tudott szolgálni, akkor tudott fejlődni. És még egy, amit elmondhatunk erről a fiúról, kész volt a nehéz feladatokat is felvállalni. Nem mondta azt, hogy Pál, figyelj csak, Korintusba még elment. Meg ott is, mikor Béreába voltunk, meg a többi kis gyülekezet, ott elment. De én maradjak Efézusban? Hát hova gondolsz? De ez meghalad engem. Hát nem emlékszel, milyen volt itt, mikor megtért ez a gyülekezet? Milyen támadás volt a világból? Hogy el kellett menekülni? Most engem hagysz itt? Ez meghalad engem. Én szeretnék szolgálni, de úgy egy kicsit a magam helyén, ott... A lelki fejlődésünkben, barátaim, testvéreim, sokszor az Úr mindig nyújt minket egy kicsit. Olyan ez, mint mikor át kellene ugorjunk egy méteres sáncot. Már megszoktuk, már egyszer átugortuk. És a következő már nem egy méteres, az 1 méter 10 centi lesz. 1 méter 20 centi lesz. Mindig azt fogod érezni, hogy ha úgy lenne, mint ezelőtt, még akkor elmenne. De ez nagyobb kihívás. És az Úr bölcsességéből adja ezt, hogy eljuss oda, ahogy Dávid mondta még az őskorban, hogy az Úr segítségével még a kőfalon is átugrom. És valóban Timóteus méltósággal elvégezte a szolgálatát Efézusban. Vagy ilyen lelkület? Aki úgy érzed, hogy még nem vagy lelki atya, nem vagy különösebb, erős ember, benne van ez a lelkület, hogy bízol az Úrban, és engeded, hogy ő vezessen, engedsz a kihívásoknak, odafigyelsz, elfogadod a szolgálati lehetőségeket, vagy meghúzod a határt, hogy eddig még inkább maradok az én kis kényelmi zónába, a kis kényelmi körömbe, és annyit teszek az Úrért, ami még nem borítja fel az én megszokott életritmusomat, élethelyzetemet. Gyerek maradsz mindvégig. Aztán hadd szóljunk ezekről a problémás emberekről is, mert talán úgy van, hogy ha valaki nem vállalja, hogy Timóteus legyen, akkor lesz belőle ilyen problémás ember, ilyen bajkeverő, akikről olvastunk. Mert ezekkel kapcsolatban a tanácsot Pál is azt mondja, hirdesd az igét, tanítsál, mert tudod, vannak itt ilyenek, akik csak bajt csinálnak. El tudom azt is képzelni, hogy vannak olyanok, akik gyengék maradnak, csendes kis lelki gyermekek, vagy angol kóruson betegek lelkileg a gyülekezetben meghúzódnak. De legtöbbször azok, akik visszautasítják az Úrnak ezt a kihívását, hogy menjenek előre, azokból lesznek bajkeverők. Azok teher lesznek a gyülekezetnek. Azok nehézséget okoznak a szolgálattevőknek. Nézzük csak, mit tettek ezek az emberek. Tévtanokat hirdettek. Szó szerint azt jelenti, hogy más tanokat. Nem azt, ami az evangéliumban van. Nem azzal foglalkoztak. Nem az volt nekik a lelkesítő. Persze, Efézusban volt tévtan elég. A pogány világ kellős közepén, ugye Korintus is ilyen világváros volt, meg Efézus is a keletnek a kapuja volt, jöttek a különféle eszmék, meg vallások, meg erkölcsi felfogások jöttek, és nem ragaszkodott mindenki az evangéliumhoz, egy kicsit másat tanított. Nem éppen azt. Vagy éppen ennek az ellenkezőjét. Mert az ember mindig úgy van, hogy inkább másat tanít, és ez a tévtanításnak a dinamikája, hogy miért tanít az ember tévtanítást? Azért, hogy igazolja az életét. És mikor az ő életét igazolt, akkor megmondja tovább, tanítja a tévtanítást, hogy mások is találjanak benne kifogást arra, hogy ne éljenek az evangélium szerint. És az ilyen emberek mindig találnak valami eszmét, valami gondolatot, hogy ne legyen az a kihívás, hogy ne legyenek Timóteusok, és hogy majd ne váljanak soha Pál apostolokká, vagy másképp váljanak főnökökké és vezetőkké a gyülekezetbe. Testvéreim, oda kell állni az igéhez. Oda kell állni az Isten kijelentéséhez, a tiszta evangéliumhoz. És még akkor is, ha megítél bennünket, ha állandóan provokál bennünket, hogy lépjünk ki a körünkből, hogy mondjunk le az önzőségünkről, mondjunk le a világias gondolkozásunkról, engedjünk neki. Ne engedjük azt, hogy az elménkbe valamilyen más tanítás feljöjjön, és igazolja a lelkiismeretünket, hogy hát jó vagyok én így, ahogy vagyok. Hanem engedjük az evangélium erőteljes, provokáló hatását az életünkben. Aztán ezek az emberek nem tudtak elszakadni élettelen hagyományaiktól. És itt felmondja az apostol, hogy ezek ragaszkodnak a törvényhez. Ők nem tudják, hogy a törvénnyel, törvényszerűleg kell élni. Mert nem az ilyen embereknek adatott a törvény, hanem adatott a bűnösöknek, és felsorolja hosszan, hogy kinek adatott a törvény. És ők nem tudtak vele élni. Félre magyarázták, nem éreztek rá a törvény igazi céljára, és megmaradtak abba a kényelmes zsidó vallási felfogásban, amit atyáiktól örököltek. Mert ugye ilyen emberek is voltak Efézusban. Pogányvilág volt, de mindenütt volt egy zsidó diaszpóra, és akkor azok pedig részei voltak az első gyülekezetnek. És nagyon kényelmes volt nekik a törvény mellett. Nézték a nemzetségi táblázatokat, hogy ki kitől származik. Mikor az ember a nemzetségi táblázatokat nézi, akkor magát igazolja, hogy milyen jó valaki, hogy tehát kitől származok, csak származok én valakit. Milyen jó ember vagyok. Pál is a Benyámin törzséből származott, de azt mondta, hogy én kárnak és szemétnek ítélem ezt, hanem ragaszkodok Jézus Krisztushoz. De ezek nem tudtak Jézus Krisztushoz ragaszkodni, ők még a hagyományaikhoz ragaszkodtak, hogy magukat, az identitásukat fejlesszék, és meggyökerezik. Nem Krisztusba kaptak új identitást, hanem a régihez ragaszkodtak, a régi törvényhez, a régi hagyományhoz. Mi nem vagyunk zsidók, igaz? De minket is megkötözhetnek a hagyományaink. Hogy nekünk is több legyen az, hogy mit szoktak csinálni a hívők, hogy működik egy baptista gyülekezet, hogy én benne legyek abban a keretbe, ami elfogadható, nem is vagyok ott a szélen, hogy ne kapjak ítéletet, nem mutasson rám senki újra, de én meg vagyok az én keretemben, köszönöm szépen. És ezek az emberek is ilyenek voltak. És az az érdekes, hogy ezeknek nincs nyugalmuk, mert ezek azt mondja, vitákhoz vezetnek. Amikor a nemzetségi táblázatokat számolták és próbálták visszavezetni az őseiket, meg hogy kell megtartani a törvényt, meg mit is jelent a törvény, akkor összevitatkoznak. És ezeknek a vitáknak és ennek az élettelen hagyományhoz való ragaszkodásnak nem lett az eredménye az, hogy megismerjék az üdvözítő Istennek a tervét, hanem elsötétedett előttük. És maradtak ilyen problémás emberek, ilyen bajkeverő. Aztán még mond az apostol két dolgot ezekről, csak röviden említem. Ezek az emberek nem tudták megélni a tiszta szívből jövő és jó lelkis ismeretből fakadó képmutatás nélküli szeretetet. Mert ez a szeretet, ez az Úr ajándéka. Jézus Krisztus kitölti a szívünkbe azoknak, akik őt szeretjük, és mi is szeretjük őt, és szeretjük a testvéreinket. Olyannyira, hogy ez lesz az egyik jele annak, hogy újjászülettünk, hogy Istenhez tartozunk, hogy szeretjük a testvéreinket. Képmutatás nélkül, jó lelkiismeretből, tiszta szívből fakadó szeretet. Ez nem udvariasság, ez nem azoknak elfogadása, akik velem egyformák, vagy hasonlítanak hozzám, ez a tiszta szívből fakadó szeretet, amit ezek soha nem tudtak megélni, mert leblokálták magukat a lelki fejlődésbe. És még egy, magukról képzelődnek, de soha nem érik el azt a szintet, amire magukat képzelik. Azt mondja az apostol, ezek kérem már tanítóknak tartják. Ők a törvény tanítói lettek. Azt gondolják, hogy ők azzá váltak, de nem értenek semmit. Csak mondják magukról, de nem értik a törvényt, nem tudják, hogy hogy van az. Hát nem értették meg, hogy a törvény mire rendeltetett, mi a célja, hogy az nem azért van, hogy megigazuljunk, hanem hogy Krisztushoz vezessen bennünket, hanem azt mondják, tedd ezt, és akkor üdvözülsz, és tedd ezt, és élni fogsz. Ezek nem értik, tanítják az embereket, de ők sem élik, mert másoknak sem tudnak segíteni. Problémás ember. Maradjunk azzal a kérdéssel, testvéreim, hogy ki melyik csoporthoz tartozik. És melyik csoportba szeretne maradni. Nem olyan könnyű ezt nekem elmondani. Mikor készültem az igével, nagyon fellelkesedtem, milyen szép tanítás van benne. Utána visszahatott rám, és azt mondom, hogy fog ez hangzani, mikor elmondom. Hol vagyok én is ebben? Hogy fogják fogadni a testvérek? Azt fogják mondani, ez túlzás? Ha mindenki úgy fel kell nőjön a lelkiekbe is, mint a fizikaiba, hogy egyszer gyerek volt, és utána ifjú, utána felnőtt, erőteljes ember, és utána vénember, a lelki életben is az van? Mindenki el kellene jusson oda, hogy vezető legyen, hogy lelki atya legyen? Mert nem ez a közfelfogás. A közfelfogás az, hogy hát egyesek közülünk, aztán a többiekre vigyázzanak, és akkor gyerekek, 20 éves lelki élettel rendelkező gyerekek kiabálnak, tegyetek tisztába, mert összekuszáltam, mert nem tudom, elestem, nem tudok felállni, tanítsatok járni, tegyetek már a számba valamit. Persze ez nem így hangzik, hanem a valóságban úgy hangzik, nem volt jó a prédikáció, nem volt jó az Isten tisztelet, ez így hangzik a valóságban. De ez azt jelenti, hogy én nem tudok enni, adjatok már nekem a számba egy kicsit. Ez a valóság. És meg vagyok győződve, testvéreim, hogy itt ebben a gyülekezetben sokan meg kell járják ezt az utat, hogy gyermek, ifjú, lelki atya. Csak akkor lesz jövőnk. Csak akkor fogjuk tudni felvenni a missziónak a nagy kihívását, ami van itt velünk. A körzetünket akkor fogjuk tudni vinni. És itt vannak a falvak, a magyar falvak a környékünkön, ahol nem születtek gyülekezetek több mint 100 éve. És ott is, ahol próbálkoztunk, nem sikerült sok faluba. Mert kellenek ezek az érett emberek, ezek az atyák. Segítsen az Úr minket erre, hogy értsük, halljuk a lélek szavát, és hogy érezzük az ösztönzést, érezzük a felelősségünket, érezzük a terhét az Úr igéjének és az Úr munkájának. Hálát adunk, hogy foglalkozol velünk, és azt akarod, hogy úgy egyéni életünkben, mint gyülekezeti életünkben egészséges lelki életünk legyen. Urunk, kérünk, hogy tekints ránk, és ahol betegek vagyunk, ahol el vagyunk akadva, lehet tudatosan vagy tudatlanul is, kérünk, hogy gyógyíts meg bennünket, emelj ki ebből az állapotból, és helyezd minket arra az útra, amelyet nekünk szántál már az örökké valóságban, hogy szolgáljunk neked, hogy éljünk a te dicsőségedre. Urunk, azt kérjük, hogy akihez ma is szóltál, ne felejts el, hanem legyen változás az életében. És azok, akik még bizonytalanok, hogy nekik mit kell tenni, hogyan kell élni, azoknak az életébe végez tovább a munkát. Köszönjük, Urunk, hogy mi ezt megértettük, és hogy része lehetünk annak, amit Te végzel ebben a világban, és amit végzel a gyülekezetben. Áldunk és magasztalunk, dicsőítünk Téged, Urunk. Szeretünk Téged, szolgálunk Téged, engedelmeskedünk Neked. Legyen áldott a Te neved örökkön örökké. Amen. Záróének.